megtartom, Jézus befogadtál. Azért, mert szerettél, megváltottál. Összetört életem parancsolva.
Akkor csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi is többször feltesszük a kérdést, ki vagyok én. És olyan jó, hogy ezzel hozzád jöhetünk, mert nálad az ígédben megvan rá a válasz. És mi sem mondhatunk, én sem mondhatok mást, mint hogy veszendő, bűnös vagyok. És ezért jövök és jövünk hozzád. Mert Uram, erre az állapotunkra nincs más megoldás, csak a te kereszt halálod. Csak te tudsz rajtunk segíteni, és senki, de senki más. És Uram, add, hogy őszintén tudjunk most rád figyelni, és ebben meglátva önmagunkat merjük kimondani, hogy igen, Uram, elveszett ember vagyok, de kiáltok hozzád azzal a hittel, hogy te lehajolsz, könyörülsz, és kiemelsz a mélységből. Mert azért jöttél, hogy megkeresd és megmentsd az elveszettet, Uram. És ez az örömhír a számunkra. Ez ad nekünk reménységet, hogy bármilyen elveszettnek látjuk magunkat, van segítség, és ez te vagy. Lehajolsz, és kiemelsz a mélyből, mint ahogy a pásztor utána megy az elveszett báránynak le a szakadékba, fölveszi, nyakába helyezi, és visszaviszi a többihez, vissza a karámba, vissza az atyai házba. Áldott légy mindezért, Urunk, és kérünk, szólíts meg most bennünket. Add, hogy úgy tudjunk itt lenni, mint akik tényleg szomjazzák és vágyják az igazságot, keresik a veled való élő kapcsolatot, és Uram, ha így vagyunk itt, ne is engedj el minket úgy, hogy nem éljük mindezt át. De tudjuk, hogy a sátán is itt van, már rég ott valamelyik széken meghúzódik, és várja, hogy mikor tud zavart kelteni, mikor kaphatja fel az ígét, hogy ne jusson el a szívünkig, csak maradjon ott, a felszínen, a fülünkben, vagy talán még ott sem. De Uram, te legyőzted a sátánt. Te ott a kereszten győzelmet arattál fölötte, és így ebbe a győzelmedbe kapaszkodva, erre hivatkozva kiáltunk, hogy Uram, minden akadályt háríts el. Te látod, hol tartunk, hogy valóban szabadok vagyunk, új életünk van, és ha még nincs, Uram, könyörülj, hogy átéljük a szabadítást, és úgy mehessünk tovább, mint akik már te általad valóban megszabadítottak, mint akik már benned találják az életet, és készek követni téged egész a célig, egész az atyai házig. Áldott légy, Urunk, hogy itt vagy, és kérünk, szólj hozzánk hatalmasan a te szent lelkednek ereje által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, a program szerint Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele 13. fejezetének az 5. és a 6. verseit olvassuk, illetve erről lesz szó ezen az alkalmon. Tehát Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele 13. fejezetének 5. és 6. versei így szólnak. Sikerül. Tehát így szól az ige, Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok, de remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Hát őszintén szólva, megijedtem az igétől. Nem is tudom, ki volt az, aki kitalálta, hogy ez legyen ezen a mai estén. Megijedtem tőle, mert ugye azt mondja, hogy önmagatokat tegyétek próbára. Tehát itt rólam van szó. Ha becsületes akarok lenni, akkor itt arról van szó, hogy magamnak prédikálok. Én tekintek bele az igébe, magamat teszem próbára, hogy valóban hitben vagyok-e. És akkor most hogyan fogok a testvéreknek beszélni, amikor Pál azt mondja, magadnak beszélj. Magadról beszélj, mert az ige neked szól. Igen, testvéreim, erről azt hiszem tegnap beszéltünk, ugye, hogy úgy olvassuk, hallgassuk az igét, hogy az nekem szól. És abban az ige szakaszban rólam van szó. Függetlenül attól, hogy így kezdődik-e, hogy önmagadat próbáld meg, vagy egészen más tartalmú ige szakasz jön elénk. De mindig azt jelenti, hogy Isten elém adja, hogy nézz bele, mert találkozni fogsz először is önmagaddal, aztán pedig találkozni fogsz megváltóddal, Jézus Krisztussal. Mert ahhoz, hogy Jézussal találkozzunk, ahhoz szükség van arra, hogy lássam magam. Mégpedig úgy, ahogy az ige mutatja meg, hogy ki is vagyok én. Tehát Pál apostol ezt kéri tőlünk, mégpedig olyan előzményekkel, hogy neki se volt könnyű a szolgálata. Őt is szinte hogy rákényszerítették arra, hogy nézz szembe magaddal. Vizsgáld meg a hitedet, és Pál ki tudja mondani, hogy hát ugye keresitek annak a bizonyítékát, hogy általam valóban Krisztus szól-e. Hát nem kemény dolog. Valakik azt mondják Pálnak, hogy állt benned, nem biztos, hogy Krisztus van, és nem biztos, hogy amit mondasz, az Krisztustól származik. És Pál is vállalta ezt, elcsendesedik, végig gondolja, és ki tudja írni, hogy igen, Krisztus szól általam. Valóban Krisztus szól általam. Óriási dolog. De hát ugye Pálnál senki nem kételkedik, vagy legalábbis mi már nem kételkedünk abba, hogy tényleg, ugye, Jézus Krisztus a feltámadott Úr szól általa. És ismerjük a történetet, hogy milyen ember volt, és milyen emberré lett. És mindenki tudja azt, hogy egy olyan megrögzött farizeus magától nem vált lovat. Ugye, ahhoz az kell, hogy az életen az karambolja történjen meg. Ugye, micsoda baleset. De a balesetből jól jött ki. Mert újjá született, új ember lett. Hogy értse esetleg az is, aki nem ismeri, ugye, hogy megy a fiatal rabbi, a fiatal farizeus teli gyűlölettel a keresztjének, meg Jézus ellen, Damaszkuszba. Hát még oda is elmerészkedtek ezek? Hát még azt a területet is megfertőzik a Krisztus hittel, a babonassággal, na majd megyek és adok neki. Ugye ez volt az elhatározása. Összeszedem őket, és majd ők is úgy járnak, mint a mesterük. Kivégzik őket. És amikor ezzel az elhatározással megy egyszer csak a názáreti Jézus, a feltámadott Úr megjelenik neki, és hallja a hangját. És ebben, amikor megjelenik, olyan fény veszi körül az Úr dicsősége, hogy nem bír megmaradni a lovon, és leesik a földre is. Elveszíti a látását, és akkor megszólítja egy hang, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ez a hang ismeri őt, tudja, hogy hívják, tudja, kicsoda. Hát ez a dolog, testvéreim, hogy az Úr ismer bennünket, mindenkit, egyes egyenként tudja, mi a nevünk, és azt is tudja, hogy mi a valóságos nevünk, hogy kik vagyunk mi, mint annak idején ugye Jákob. Fogalma se volt, hogy majd hogy találkozik a testvérével, Ézsauval. Tudta, hogy gyűlöli. Ugye, mert beleesett a csapdába Jákób is. Maga akarta megszerezni az áldást, nem várt az Istenre. Majd én elérem. És az lett a következménye, vagy eredménye, hogy gyűlöli őt Ézsau. Menekülni kell. Eltelik több mint 20 esztendő idegenben, és végig hazudik, lop és csal. És egyszer csak azt mondja, haza kéne menni. De hogyan? Ugye? Hát, akkor jött az a gondolat, ami úgy bennünk is néha előjön, meg itt valakitől hallottam, hogy valahol elhangzott, hogy hogy ne mennék én? Eltelt több mint 20 év. Az idő mindenre gyógyír. Igaz? Ezt szoktuk mondani magunknak. Majd az idő meggyógyítja. És mi történik? Ugye azért nem biztos ebben Jákob, de küldi előre a szolgáit, hogy menjetek, vigyetek rengeteg ajándékot Ézsaúnak. Fizessétek le. Meg puhatoljátok ki, hogy mi van benne, hogy áll hozzám. És mi történik? Jönnek vissza a szolgák, és azt mondják, neked annyi. Ézsau 400 emberével kivont karddal jön, és le akar veled számolni. Az idő nem mosott el semmit, testvéreim. Az idő nem old meg semmit. Csak a kegyelem. Csak az, hogy találkozom Jézus Krisztussal. Ő oldja meg. Az ő bűnbocsánata oldja meg. És Jákobnak is ott ki kell mondani, ha tetszik, ha nem végre, hogy Jákob vagyok, csaló vagyok, gáncsoskodó vagyok, rossz akaratú ember vagyok, és csak te segíthetsz rajtam, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz, mondta. És ebbe ez van, csak te segíthetsz rajtam, te tudsz új emberré tenni. Ki vagy te, Uram, én a názáreti Jézus, és akkor mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? És ebben a találkozásban lesz Pál más emberré. És aztán így szolgálja Jézust. Hát ott van a szívében Jézus. Őt viszi, testvéreim. Ahova Pál megy, oda megérkezik Jézus, mert ő nem megy Jézus nélkül sehova. Elmondhatom én is, hogy én nem megyek Jézus nélkül sehova. Hogy ott van a szívemben, az életemben, és ahol én partra teszem a lábamat, ott megjelenik Jézus. Hát így ment, ugye, Európába. Látja a látó, gyere, jöjj Macedóniába, légy segítségünkre, és nem kirándulni ment. Hát még ott nem járta, hanem úgy megy oda, hogy amikor ráteszi a lábát arra a földrészre, jobban mondva erre a földrészre, ugye, Európába, akkor kérem szépen, Jézus is rálép Európára, megérkezik ide, és ott van benne, hogy ki segíthet rajtunk, ki segíthet Európán? Egyedül Jézus Krisztus, senki más. És hogyha ezt mi komolyan vesszük, akkor még ma is óriási változások mehetnek végbe az életünkbe. Csak Jézus. De így visszük-e őt oda, ahol még nincs? És benne mindig ott van Jézus. Soha nem megy sehova nélküle. Itt is azt írja, Krisztus szól általam. Igaz, meghalt, mert megfeszítettetett erőtlenségből, él azonban Isten hatalmából. Hát testvérem, ez a csodálatos üzenet, hogy Jézus értünk meghalt, engedte magát értünk megfeszíteni, meg helyettünk. De él Isten hatalmából. Nekünk élő, győztes Urunk van. És ez a vigasztalás szomorúságunkban, nyomorúságunkban, hogy élő Urunk van. És ez azt is jelenti, mivel él, tud kommunikálni. Tud hozzánk szólni. Hát mire mennénk egy halott Istennel? Halott Isten nem segít, csak az élő. És nekünk élő Urunk van. És így mondja Pál, írja a korintusiaknak, hogy nézzétek, hát én bennem keresitek a bizonyítékot, hogy bennem van-e Jézus, meg hogy általam szól-e. Tudjátok mit? Hát magatokat tegyétek próbára. A magatok szívét és életét vizsgáljátok meg. Mert hát úgy voltak vele a korintusiak is. könnyebb Pállal foglalkozni, mint magunkkal. Hát nem így van? Más emberrel könnyebb foglalkozni. Más embernek a hitét, az életét sokkal könnyebb nekünk megvizsgálni, mint egyszer csak elkezdeni önmagunkba nézni, meg bele az igébe, és vállalni magunkat úgy, ahogy vagyunk. Ugye az Úr Jézus is beszél erről kicsit másképpen, de a lényege ugyanez, hogy amikor miért nézed a te testvérednek a szemében, ugye a szálkát, amikor a maga szemében nem veszed észre a gerendát. Hát ilyenek vagyunk, ugye? Hogy a legkisebb szálkát is meglátjuk másnál, de úgy, hogy közben a saját gerendánkat meg nem vesszük észre. Tehát mert az könnyebb meglátni, olyan érdekes látásunk van, és ez mindenkire érvényes. Én rám is, és nekem is mondja, hogy igen, magatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Lehet, hogy föltesszük a kérdést, hogy vajon magunkat hogy is tehetjük próbára, ugye, mert más megpróbálni, azt meg el tudjuk ugye képzelni, valami olyan feladatokat, élethelyzeteket hozunk létre, ahol próbára tevődik a másik embernek a bátorsága, az ereje vagy a hite. De hogy próbáljam meg ugye magam? Ugye ez lehet, hogy kérdés bennünk, én is vívódtam vele, lehet, hogy nem is jól látom meg a dolgot, de akkor majd a testvérek helyreigazítanak. Tehát ez van, hogy tegyük próbára magunkat. Először is Pál így mondja, hogy hitben jártok-e. Tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Na most ezt lehet úgy is fordítani, hogy tegyétek próbára, hogy hitben vagytok-e. Na most azért fordítja valószínűleg az új fordítás, hogy hitben jártok-e, mert ugye ez már egy gyülekezetnek szól, ugye Pál tudja, hogy ők már hitben vannak. De azért át lehet gondolni azért, hogy mert én beletartozok egy felekezetbe, egy gyülekezetbe, tényleg hitben vagyok. De itt most nem a betanult hitünkre gondolok, hogy elvégeztük azt, amit előír nekünk a mi egyházunk, és tudjuk, ha tudjuk még ugye a főbb hitkérdésekre a válaszokat, hanem arra gondolok, hogy amit az ige is mond, hogy élő hitem van-e. Hogy Krisztusban vetem-e a hitemet, és ismerem őt úgy, mint megváltómat. Vagy még mindig csak magam próbálok evickélni az életben. Magam próbálok erőlködni, hogy majd én megoldom. Attól még én lehetek vallásos. Hát kérem szépen, amikor Jézus eljött ebbe a világba, és Izrael népe között munkálkodik, azok mind hívő emberek voltak, meg vallásos emberek voltak. És mégis azt mondja, hogy elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Nem pogányokhoz szólt. És ezért nagyon fontos végig gondolni, hogy úgy hiszek-e, hogy megtapasztaltam a saját életemben, hogy engem Jézus megmentett. Megmentett, megváltott ember vagyok, vagy lefordítva esetleg valamilyen szenvedély nyomorítja az életemet, és megtapasztaltam, hogy próbálkoztam én már annyit, letenni a poharat, a drogot, felállni a játékasztal mellől, rendezni az életemet, valahogy újra kezdeni, és nem megy. Nem megy. És amíg magam próbálkozom, az azt jelenti, hogy nem vagyok még hitben. Még nincs kapcsolatom Jézus Krisztussal. De amikor egyszer csak rádöbbenek, hogy ez nekem nem megy, és megyek az Úr Jézushoz, hogy Uram, jöjj, könyörülj rajtam, mert már az igéből, vagy valaki bizonságtétele nyomán megtapasztaltam, hogy te élő Isten vagy. És ezért jövök, segíts. Én vagyok a halott, egy lelki halott, de segíts rajtam, szabadíts meg, vagy vedd ki a poharat az életemből, vagy a cigarettát, vagy bármit, ami kötözés, nem tudom letenni, Uram, könyörülj. Vagy a kompletten a bűneim, Uram. Nem tudok én azoktól szabadulni. De jöjj, könyörülj, bocsáss meg, és adj új életet. És amikor ezt megtapasztalom, akkor elmondhatom, hitben, Krisztusba vetett hitben élek. De mit mond? Hogy tegyétek próbára, hitben jártok-e? Vagyis már aki hitre jutott, itt nem lehet megállni. Nem elég annyi, hogy igen, megtapasztaltam az Úr kegyelmét, vagy esetleg valahol egy evangelizáción kimentem, és én is elmondtam a közös bűnbánó imádságot, üdvösségem van. Menni kell tovább, növekedni. Mit mond? Hitben jártok-e? Vagyis Krisztussal járom-e az utamat? Most már az ő szava irányít engem? Vele megyek-e az élet minden területén? Ő hozzá igazítom-e az életemet minden kérdésben? Tehát hitben járni azt jelenti, követem Jézust, oda megyek, ahova ő megy, magam mögött hagyom a régit, és most már csak arra figyelek, amit ő mond nekem. Hogy a tanítványok is ott hagytak mindent, és mentek Jézussal, és mindig azt tették, amit ő mondott nekik. Tehát ezt így jó végig gondolni, hogy így járok-e a hitnek az útján. Aztán hogyan próbálhatom meg magamat? Nekem az jutott eszembe, amit a 139. Zsoltár végén olvasunk, ugye a Zsoltáros odaborul az Úr elé, és azt kéri tőle, hogy jól mondtam, 139. Zsoltár, és ezt kéri, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Hát tulajdonképpen így tehetem magam próbára, hogy azt mondom, Uram, én nem tudom megpróbálni magam, de oda megyek eléd, és te vizsgáld meg az életem. Te tégy engem próbára. Nézd meg a gondolataimat is, és az egész életemet. Hát ez egy kicsit ugye meredek dolog, ugye, a gondolataink. Már attól is viszonyunk, hogy csak úgy az életünk, de a gondolataink. Ugye? Hányszor mondjuk, hát Uram, igen, én nem gyilkolok meg senkit. Ugye, sokszor azt szokták mondani, én bűnös, hát nem öltem senkit. De nem gondoltam még soha olyat, megölném, megfojtanám egy kanál vízben. Nem csináltam én semmit. Csak végig gondoltam ezt. Megfojtanám egy kanál vízben. És azt mondjuk, ez csak gondolat. De hányszor látjuk, hogy az Úr ismeri a gondolatainkat. Ne gondoljuk, hogy őt be lehet csapni, meg lehet téveszteni. Ismeri a gondolatainkat is. És ha így elé állunk, oda visszük, és kérjük, te vizsgálj meg engem, akkor ő meg is fogja nekünk mutatni azt, hogy hol tartunk, hogy mi is a valóság az életemben. Tehát az Úr, amikor így megvizsgálja, megpróbálja az életünket, akkor megnéz, hogy van-e benne növekedés. Van-e benne növekedés? Előre haladok-e már az ő követésében? Vagy esetleg valahol megrekedtem? És ha úgy kételkednénk abban, hogy az Úr vizsgálja a hívőnek, meg a gyülekezetnek az életét, hát gondoljunk a 7 levélre, a Jelenések könyvében. Ugye gyülekezeteknek küldi János által azokat a leveleket az Úr Jézus, a feltámadott, megdicsőült Úr, és bizony megmondja, hogy hol tart most a gyülekezet. Efézusban például olyat ír, hogy az első szeretetet elhagytad. Már nem ott tartasz, mint pár évvel ezelőtt. Már nem nekem örülsz, elhagytad a szeretetet, már nem szeretsz igazán engem. Valami fontosabb lett, mint én. Valami elém lopakodott, és már azért jobban hevül a szíved. És hányszor lehet látni, testvéreim, hogy egy pár évig elindulunk, tele van a szívünk, úgy szeretjük Jézust, mindenhova megyünk, ahol halljuk, hogy hirdetik az ígét. És ez így is van rendjén, hát aki átéli, hogy mit tett érte Jézus, annak a szívét betölti ez a szeretet, és vele akar lenni mindig, és figyelni rá, és hallani az ő igéjét, és megyünk Árkon-Bokron. Hát én is ezt éltem át. Mert így megyünk a bűnér is, testvéreim. Hát valakinek van egy kedvenc futballcsapata, kíséri a szurkoló bárhová. Van egy kedvenc együttese, megy vele akárhová. És az se számít, ha akkor ér véget a meccs vagy a koncert. Hát annak idején, tudom, az én fiatalságom idején is, hogy akkor nem úgy működött, mint ma, hogy mindenhova rendelnek szurkolói, meg anyám tyúkja buszokat. Elmentünk valahova koncertre is, amikor vége lett, már semmi jármű nem ment. Hát akkor szépen hazagyalogoltunk. De meg tudom ezt tenni az evangéliumért? Így szeretem Jézust? A bűnért, a szórakozásért, bármit megteszünk, éjjelig fönt vagyunk, megvárjuk, hogy lehessen petárdázni éjfélkor és köszönteni az új évet. Oké, de fönnmaradok Jézusért is. Fönnmaradok érte is. És örülök neki éjfél után is, és az igényért. Megvizsgálja, benned van még az első szeretet? Ugye? És hogy kihűlhet a szívünk? Mert nem ápoljuk. Úgy, mint ahogy sokszor a házastársak sem. Amikor megismerik egymást, ugye két ember beleszeret egymásba, pontosítok, egy férfi meg egy nő beleszeret egymásba. Ugye? Mi van a szívünkben? Mi van? Hogy mindig vele akarok lenni. Hát elnézést, ütni kell egy szerelmest, hogy menj már el, hát akkor annyi. Annyi annak a szerelemnek, ha úgy kell bunkósbottal ott állni a fiú, menj már a szerelmedhez. Hát nem az van a szívében, hogy megyek? Ha kell tényleg Árkon-Bokron, meg ha nem megy semmi, akkor is megyek? Hát testvéreim, ha megszeretem Jézust azért, hogy az életét adta értem, akkor így tüzel érte a szívem, megyek. Na de Efézusban mi történt, hogy eltelik egy pár év, mint a házasságban. Elfelejtjük ápolni ezt a szeretetet, és már pár év múlva talán már nem teszünk meg annyit. Már nem vonzódunk úgy a házastársunké. Ó, már jobb a tévé. Igaz, meg jobb a számítógép. És nem egymás felé, és így vagyunk sokszor Jézussal is. Ez volt Efézusban. Vagy így lehetne tovább, hogy mit mond egy másik gyülekezetnek? Hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Hoppá! Mi van bennünk? Ez a gyülekezet nem növekedett. Kívülről minden rendben volt. Aki messziről szemlélt, azt mondja, ez egy élő gyülekezet. Fantasztikus épületeik vannak, dicsőítő kórusok, meg alkalmak, és fantasztikus tömeg. Jézus meg mit mond? Halott vagy, döbbenet. Halott vagy, mert nincs velem kapcsolatod. Nem vagyok a szívedbe, az életedbe. Kívülről lehetsz nagyszerű, de valami hiányzik. Ő hiányzik. Vagy egy másik gyülekezetnek, langyos vagy. És ott állok az ajtó előtt, hát hol van Jézus testvére? Milyen a hőmérsékletünk? Hidegek vagyunk, vagy forrók vagyunk? Hideg vagy forró? Ildikó érti. És nevet, tehát hideg vagy forró? Van, amikor ma már meg kell gondolni még a igét is, hogy mondjuk, igaz? Na, hideg vagyok, vagy tűzforró? Vagy azt mondja az úr, langyos vagy. Langyos vagy. Nem kell félni, ez veszi. És adja. Nem számít. Pál is volt börtönben. Semmi gond. Na jó, tehát ott vagyunk, hogy hol is tartok én, hogy mi ilyen is vagyok. És testvéreim, van, amikor úgy elhisszük magunkról, hogy minden szuper, és akkor az Úr úgy gondolja, hogy megvizsgálja a hitünket, megpróbálja. Mert a próba mutatja meg, hogy milyen vagyok és hol tartok. És itt olvassuk, hogy például Ábrahámot is megpróbálta az Úr, testvéreim, hogy oda tudod-e adni az egyetlen egy fiadat, ha én kérem, hogy jobban szeretsz engem, még ő nála is, az ígéret gyermekénél. És Ábrahám kiállta a próbát. És így formál az Úr, de olyan is van, hogy vagy hogy később olvassuk az Ószövetségben, azt hiszem a 5 Mózesben, hogy az Úr próbára tett, hogy meglássa, hogy mi van a szívedben. A próba hozza elő, hogy mi van a szívünkben. És úgy gondoljuk végig, mi van a szívünkben. Mert az akkor derül ám ki, amikor jön egy hirtelen esemény, megbetegszünk súlyosan, kettétörik a karrierünk, akkor mi van? Akkor is hálát adok? És hányszor látjuk, vagy hirtelen, hogy elveszítjük a gyermekünket, vagy valamit, akkor derül ki, mi van a szívünkben. Hogy állunk Isten elé? Vádlóan, vagy esetleg alázattal, mint jót tette? Ugye mit javasolt neki a felesége? Hát átkozd meg az Istent, aztán hallj meg. Hát elvett tőled minden, épesző ember már nem hisz ilyen Istenben. És mi történik, hogy mit mond Jób, az Úr adta, az Úr vett el, áldott legyen az ő neve. Vajon én is ki tudnám mondani? Meg ki tudom mondani egy-egy negatívum esetén? Mert ez mutatja meg, hogy hol tartok, és lehet, hogy Isten ezért engedte meg azt a fájdalmas eseményt, hogy kiderüljön, hogyan reagálok? Most is szeretem őt? Ebben a helyzetben is? Vagy zúgolódok? És... Tehát, ugye, vannak ilyen próbák, amik megmutatják, hol tartunk. Meg az ilyen események sokszor arra használatosak az Úr kezében, hogy tisztítson bennünket. Ugye az ezüstöt, az aranyat, így mondja az ige, hogy megtisztítják tűzben. Vagy Péter mondja, hogy a ti hitetek, mondja valaki, nem tudom, 7-szer tisztított, megpróbált ezüstnél is, és értékesebb. Ugye, tehát... Hogy az Úr van, amikor az életünk mély pontját tisztításra is használja. Mert bekuszolódtunk valahol, belénk került valami oda nem való dolog, valami szennyeződés, és még jobba akarja tenni az életünket, vagy ugye az igaz gyöngy is úgy születik meg, hogy valami szennyeződés belekerül a kagylóba, és ahogy gyötrődik a kagyló, ki akarja a testéből ezt iktatni, lökni, akkor közben ebből a könnyezésből jön létre az igaz gyöngy, fájdalom és szenvedés által, és gyakran ezt arra fölhasználja az Úr, hogy mi is megszülessünk még egyszer. Ne csak azt tudjuk elmondani, hogy 1900 valahányba, vagy 2000 valahányba erre a földre érkeztünk, hanem azt is el tudjuk mondani, hogy egyszer egy napon megszülettem az Isten országába. Megszülettem. El tudom mondani, hogy 2 születésnapom van. Milyen fantasztikus is az, amikor ezt el tudjuk mondani. És a próba által az Úr sokszor hitelesíti az életünket, testvéreim. Sokszor a szenvedés, a nehéz élethelyzet hitelesít. És így volt ez Pál apostolnál is, hogy mennyi nyomorúságon ment keresztül, elmondja, hogy hány hajótörés szenvedett, hányszor botozták meg. És ez hitelesítette, hogy ő valóban Krisztusban van, hitelesítette az a magatartása, hogy megélte azt a helyzetet. És... van, és az én életemben látszik ez a hitelesítés. Így ír Pál, hogy felismeritek-e, hogy bennetek van Jézus Krisztus. Meglátjátok-e, hogy igen, ott van Jézus az életetekben. jelen van-e Jézus az életemben, és növekszik-e bennem. Ugye Pál leírja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát egy ilyen dolog történik, tehát hinni Jézusban az nem egy kis ártatlan dolog, hanem azt jelenti, hogy ott egy meghalás történik. Krisztussal meghalok a kereszten. Az én régi emberem meghal, és majd jön egy új, sőt Pál így mondja, hogy meghaltam, megfeszítettem vele, és már nem én élek, hanem ő él bennem. És ennek a Krisztusnak kell bennünk növekedni. Ahogy János mondja, hogy neki növekednie kell. És ki tudom mondani, hogy Uram, te növekedj bennem. Mert az a nagyszerű, ha te egyre nagyobb leszel, ha téged látnak az emberek, és nem engem, ha a te lényed árad ki, ez a jó. Tehát, vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Károli így fordítja, hogy nem ismeritek magatokat? És ezt szabad így is érteni. És végig gondolni, hogy ismerem én magam? Jól ismerem magam? Hogyan akarom magam megismerni? Mert ahhoz, hogy jól ismerjem önmagam, ahhoz Isten megismerésére van szükségem. Ahhoz arra van szükség, hogy beletekintsek az igébe, mert ott láthatom meg, hogy ki is vagyok én. Mert Jézus és az ige, a Szentírás olyan, mint a tükör. És ha akarom tudni, nézzek bele. Eszembe jut, hogy egyszer volt egy gyülekezet, ahol már alig-alig jártak templomba, és nem tudta a lelkész, hogy mit is csináljon, hogy is próbálja egy kicsit megmozdítani a gyülekezetet. Azt javasolták már neki, hogy hagyja az egészet, be kell zárni a templomot, nem lesz itt már semmi. Meghalt a gyülekezet, mondták. És a lelkész azt mondta, rendben van. Meghalt a gyülekezet, de tartunk még egy utolsó Isten tiszteletet, és ott elbúcsúztatjuk a halott gyülekezetet. És érdekes, a gyülekezet búcsúztató Isten tiszteletre megtelt a templom. És ahogy bemennek a templomba, a gyülekezeti tagok látják, ott egy koporsó, föl van ravatalozva, rá van írva, X gyülekezet élt ennyi évet. De le volt véve a teteje, de be van takarva, és egyszer csak beszél a lelkész, aztán azt mondja, kedves testvéreim, azt kérem, hogy majd az igehirdetés végén vegyünk végső búcsút szeretett halottunktól, és mindenki jöjjön, és vessen még egy utolsó pillantást a meghalt gyülekezetre. És úgy is történik, mennek, fölhajtják a leplet, és belenéz mindenki sorba, a koporsóba. És aki belenéz, meg van döbbenve, rendülve, és megy ki vissza a helyére. És amikor mindenki végigmegy és belenéz, akkor derül ugye ki, hogy abban a koporsóban egy tükör volt elhelyezve. És mindenki önmagát látta, és szembesült bele, hogy az a halott gyülekezet én vagyok. És ez hozta el a megújulást, az ébredést, az új kezdést. És hogyha így tekintek bele Krisztus lényébe, akkor csak azt kell látnom, hogy én vagyok a halott. Halott vagyok, de lehetek élő Jézus Krisztus által. És milyen csodálatos ez, hogy élő lehetek én is, de csak Krisztus által. És Pál még hozzáteszi, hogy ha nem ismeritek föl magatokat, még kipróbálatlanok vagytok, és nem ismeritek fel magatokon Krisztust, akkor még még kipróbálatlanok vagytok. És van egy fordítás, most már nem mondom meg, hogy budai vagy masznyik, utána lehet nézni, és ezt úgy hozza, ha nem ismeritek fel magatokban Krisztus, akkor még nem vagytok keresztjének. Meg lehet nézni. Nem én találtam ki. Egy teológus, egy tudós így fordítja. Ha nincs bennetek Krisztus, nem vagytok keresztjének. Mert Krisztus nélkül, a bennem élő Krisztus nélkül nincs keresztjén. És nincs kereszténység. Ha nincs ott Jézus, ha nem ő él bennünk, egy társadalomban, az nem keresztjén, bárhogy is annak hívják, csak Krisztus által lehetünk azok. Ugye azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló, Krisztus követő, és nélküle nem lehetek az. De hozzáteszi, hogy remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Vagyis látjátok az életemen, mondja Pál, hogy én valóban Krisztushoz tartozom, és bárhol vagyok, mindenütt krisztusi ember vagyok. Nem úgy van, hogy egyik helyen ilyen, a másikon olyan, én mindenütt tanítvány vagyok, mondja Pál. És Pál életében fölismerhető, hogy kipróbálta hite. Hát gondoljuk meg, hogy amikor ott van Lisztrába, és hirdeti az evangéliumot, és jönnek a zsidók, nem bírják elviselni, hogy a nagy tanács és a főpapok által istenkáromlóként megfeszített Jézust Isten fiának nevezi. Halálra kell kövezni, mondják a zsidók Lisztrában, és úgy megkövezik, hogy tényleg hajszálon függ, hogy meghal. Csak a tanítványai még észreveszik, hogy még van benne valami élet. És akkor életre pofozzák a Pált. És akkor gondoljuk meg, hogy a határban rakássebb van. Hát ahhoz, hogy majdnem meghalljon, jó pár kővel el kellett találni. Tele van sebekkel, folyik belőle a vér. Alig tud magánál lenni. És visszamegy a városba. Hát ez hitelesíti. Visszamegy azok közé, akik már halálra kövezték. Hát gondoljuk még, meg tudnánk tenni? Hogy valaki megkövez, el akar pusztítani, hát meg a csúnyát mond rám, vagy rágalmaz, van kedvünk találkozni az olyan emberrel? Nem nagyon. És Pál meg megy vissza. Hát ez hitelesíti, hogy visszamegy, és nem átkot mond, hanem éli, amit Jézustól tanult, és róla tesz bizonyságot, vagy gondoljuk meg, amikor Filippibe kegyetlenül megbotozzák, bezárják a börtönbe, és elkezd imádkozni, meg énekelni, és dicsőíti Jézust. Hát ez hitelesíti, és megrendül a templom. Hát az hitelesít, hogyha Krisztusért szenvedünk, és ott maradunk, és énekelünk, és imádkozunk, és dicsérjük, és akkor megrendül a környezetünk. És majd aztán ugye a kérdező börtönőr, hogy mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek, akkor megtudja, hogy hidd Jézus Krisztusban. Igen, ez a megoldás. Ha nem tudod, mi a megoldás az életedre, ha nem tudod, ki vagy, hidd Jézus Krisztusban. De benne van ez is, hívd őt segítségül az életedre nézve, meg fogod tudni, ki vagy, és lesz új életed. És adja az Úr, hogy így legyen, és ebben az életben, új életben járjunk vele, és növekedjünk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az igéden keresztül szólongatsz engem és bennünket, néha olyan igény keresztül is, amitől ózkodunk, mert olyan keménynek tűnik meg, úgy látjuk, hogy mit is kezdhetek én ezzel, és Uram, olyan jó, hogy azt mondod, nekem is meg kell vizsgálni magam, nekem is próbára kell tenni az életemet, a hitemet, hogy valóban a tied vagyok, vagy ebben a tőled való hitben járok-e, vagy megrekedtem valahol, vagy elmaradt már, elveszítettem az első szeretetet, Uram, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, és tégy a tűzre, tégy arra a parázsra, hogy még fellángoljon újra, hogy úgy tudjalak szeretni, mint amikor megszabadítottál, beléptél az életembe, amikor megszerettelek, hogy ne legyen ma se nálad semmi fontosabb és drágább a számomra és a számunkra. Te tudod, Uram, hogy hogy is van az az első szeretet a mi életünkben. Lángol-e, vagy már csak éppen pislákol? Hát könyörülj, hogy megelevenedjen, mert csak neked van erre hatalmad. Vagy Uram, esetleg gyönyörűek vagyunk kívülről, a saját életünk, a gyülekezetünk, az egyház, de azt mondod, hogy csak a neved az, hogy élsz, csak a neved az, hogy keresztjén vagy, és halott vagy. De Uram, ha fáj is, te mindig az igazat mondod, és mindig azért mondod, mert ezáltal jobbítani akarsz. Ki akarsz emelni abból a hulla állapotból, és életre formálni. És köszönöm, hogy azt mondod, langyos vagy. De Uram, nem akarok langyos maradni, könyörülj rajtam. És azt mondod, ott állok az ajtód előtt, mert kitessékeltél, vagy a bűnt engedted be, vagy valami mást, és elfoglalta a helyedbe, zörgetek. És Uram, be akarlak újra engedni, és köszönöm, hogy nem mentél el, és köszönjük, hogy itt vagy. Kérlek, zörgess, és add, hogy meghalljuk, és újra beengedjünk, hogy teljes legyen az örömünk benned és általad. Köszönjük, Urunk, hogy Pálnak is láthattuk, milyen hiteles volt az élete. Uram, sokszor berzenkedünk a szenvedés, a próba, a vizsgálat ellen, mert fájdalmas. De te tudod, miért van rá szükség, hogy látod, tisztítani kell a szívünket, az életünket, mert berakodott oda a világnak a szennye, és te nem akarod, hogy szennyezettek legyünk, hanem kész vagy megtisztítani. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azért adtad a véredet, hogy az megtisztítson, és hogyha megvalljuk a mi bűneinket őszintén és igazán, akkor a te véred megtisztít minden bűntől. Nincs más szer, csak a te véred, hogy tiszták legyünk, hogy új szívünk legyen. És kérünk, Urunk, hogyha mindezt átéltük, te könyörülj, hogy növekedjünk a hitben, hogy hiteles legyen a hitünk és a tanítványságunk, Uram. Te tudod, hol tartunk, te tudod, még magunk küszködünk, vagy kiáltunk, hogy légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, ó Isten, könyörülj rajtam, vedd ki a poharat, vedd ki a szenvedét az életemből, és adj szabadítást. Köszönjük, Urunk, hogy akiket a fiú megszabadít, azok ma is valóban szabadok. Így kérünk, maradj velünk az éjszakában is, őrizd az igét a szívünkben, beszélgess velünk, add, hogy ne meneküljünk előled semmibe, sehova, hanem legyünk veled. Kérünk, így őrizd meg azokat, akik útra indulnak, és te könyörülj, hogy holnap is vágyakozzunk az ige után, a veled való találkozás után. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Szabad egy éneket mondani.
Halleluja 222.
222 a Hallelujából. Yeah. Testvérünk fogja tartani. Ezt követően 9:30-tól folytatjuk a magvető példázatát. Erről Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztor fog igetanulmánnyal szolgálni. Majd a megszokottak szerint csoportos beszélgetés, délután előadás a Biblia szerinti tanítványságról. Peres Imréné pozsonyi lelkipásztor fogja tartani. Ezt követően közös beszélgetés este 7 órától többé nem, 2 Korintus 5.14.15 alapján Peres Imréné pozsonyi lelkipásztor hirdeti az igét, de közben azért lesz 12:30-tól, ha az Úr megadja, ebéd is, aztán egy kis szabadidő is. Ne gondolják, hogy étlen szomjanit csak. A lélek kap táplálatot, azért néha tesszük is adunk. No, akkor köszönjük szépen, jó utat a hazatérőknek, nyugodalmas, szép jó éjszakát.